Tompa Andrea, a Hóhérháza. A király bohóca. Kukumáj, kukumáj, nem lesz többé zicsemáj, énekelték Kukumájnak a kisgyerekek a három püspök téren, a gazdag negyedben, Lili, a két Attila és Csaba. Pedig fogalmuk sem volt, mit jelent a zicsemáj, május 10. Csak azt tudták, hogy Kukumájnak ezt kell kiáltani, és aztán szaladni be a házba, mert ilyenkor félni kellett tőle. Nem úgy, mint a szürkére kopott, menyasszonyi ruhát viselő, öregedő törpenénitől, akit mintha egy vándorcirkusz hagyott volna hátra. Neki csak annyit kellett mondani, hogy megjön, meglátod, mert magas növésű jegyese állítólag odaveszett a háborúban. Ő azóta is a férjét várta. És Lili felnőtt korában már tudta, hogy a kávésnak mindenképpen kell adni 50 banit, de legalább 25-öt, hogy megihassa az aznapi hányadik, 8., 15. kávéját a Buja nevű homokos kávézóban, ahol még forró homokon főzték a török kávét, vagy az Orientben, vagy a zöld cukrászdában, vagy a főtéri Kárpáciban. Egyébként a kávés dühös lesz, és úgysem tágít mellőle. Addig darálja színtelen hangon, hogy vegyél nekem egy kávét, amíg az ember meg nem unja. A bőrkabátosnak viszont, aki a Rákóczi út végi blokkok közt ólálkodott, és képzeletbeli gépfegyverrel sorozatot lövöldözött az óvatlan járókelőkre, a gyerekek nagy ijegységére, azt kellett oda kiáltani, vinném ci, hosszan elnyújtva az ít, mint a filmekben. Mármint, hogy jönnek a németek, s ő azonnal féktelen géppuskázásba kezdett. A részektábornak pedig, akinek zubbonyát derékig beborították az összes E-században osztott kitüntetések, a pionír és vadász érmék, köztük a máma éroína, a hősanya érdemrend, amelyet a 10 gyerekes anyák kaptak. A tábornok egyfolytában cigarettázott és ivott a padon. De amint közelebb ért hozzá valaki vagy ránézett, kibudjant belőle a történet. Mesélni kezdte hős tetteit, megragadta a gyanútlan járókelő karját, és indulatosan mondani kezdte. És akkor úgy behúztam neki egyet, mire ő és a másik elmenekült, de akkor egy hortista, unhortiszt, befordult a sarkon, én pedig megvártam egy kapuajban, és egy késsel, így, és az összes többi. Bubulina, az orosz pungás néni, akinek «Zdravstvujte, tovaroscsit!» kellett köszönni, és már is megerett panaszos orosz nyelve, meg Rongyos Laci és Imola, aki újságot árult, járta a főteret alapjaival, és közben kiáltozta lőre, lőre, előre, meg gasság, gasság, igazság. És amint férfi vásárlója akadt, rögtön alkudozni kezdett a grófúrral, siránkozni, hogy mi mindent megtenne 25 leért, s hogy milyen árva, ezért aztán picsolának csúfolták. Mert mindegyiknek mondani kellett valamit, oda kiáltani vagy froclizni, ahogy nagymama mondta. Hogy mély, öntudatlan álmukból felrévedjenek és beszélni kezdjenek. Mert a monarchista Kukumáj mindig csak a május 10-et várja. A királyi ház ünnepnapját, azt a napot, amikor első Károlyt megkoronázták Románia királyának, 1866. május 10-én, azaz zicsemáj, amikor a boldogtalan Kukumájt akkor a boldogság vagy szerencsétlenség érhette, hogy végleg elvesztette az eszét. A gépfegyveres pedig mindig a németekre vár, hogy egyszer végleg hősiesen leszámolhasson velük, és a többiek mind, akik valamikor beakadtak az idő finom hálójába, valami lezáratlan ügyük támadt a történelemmel, meg önmagukkal, és örökre ott ragadt, haragjuk a világ iránt, amit aztán Kolozsvár utcáin dühösen vagy siránkozva köbdösnek szét a derülni vágyó, irántuk olykor kevés rokon szenvet mutató, igen kegyetlen városi polgárok és gyerekek hívószavára. Mert velük, Kukumájjal, a menyasszonnyal, a gépfegyveressel, Bubulínával, Rongyos Lacival, a tábornokkal, meg a többiekkel nem telik az idő. Mindig ugyanaz a nulla idő van. Csak a testük öregszik, és a betegségeik szaporodnak, és a piszok rajtuk. De az ő idejük egy helyben toporog. Állandóan 1939 van, 44 vagy 40, vagy 33 vagy 59. Bármilyen év a távoli múltból. Minthogy minden év, nap, pillanat megnyomoríthat egy gyenge embert. és néha akadtak politizáló háborgók is, akik rikácsoló hangon beszédeket mondtak, mint a tévében, de ők inkább félelmet keltettek a járókelőkben, akik messze elkerülték a veszélyesen rikácsolókat, nehogy bajba sodródjanak. Ezek aztán gyors rendőri intézkedés hatására rövid időn belül eltűntek a város némileg szabad ege alól, és a Majális úti sárga házban kötöttek ki. Csak egyedül neki, a Kolozs megyei Nagyesküllőn, Askileo Máré, hadgyerekes családban született, alacsony növésű Josif Kovácsnak. A valódi nevét akkoriban a városban senki sem ismeri. Nincsenek lezáratlan ügyei, sem az emberekkel, sem az emberek fabrikálta történelemmel, sem a változó természettel. Rövid lábán, hosszú földet seprő kabátjában egész nap a várost járja, sietve, mint akinek dolga van a világban, intézkednie kell. Üzletekbe igyekszik, a főtérre, piacra, az állomásra vagy a temetőbe, vagy csak buszozik. Mindenhol ott van, mert a város az övé, és ő a város. Mély, reszelős hangján mindenkit üdvözöl, s az emberek rendszerint visszaköszönnek neki.
– Szerusz!
– rikkantja, Donát kacsáihoz hasonló hangján. Nőknek kezi csókolommal köszön, időseknek jó napot, és
de csejes szuparát.
Miért haragszol? Szólt a komorak és szótlanok után, akik nem méltatják válaszra. S ha valaki rámosolyog, vagy kedvet ámad beszélgetni, néhány mondatra megszakítja körútját, kiflit perecet, cukorkát vagy almát fogad el, meg apró pénzt is. A papírpénzt nem ismeri.
Máj bined, amjon Leo?
Inkább adj egy lejt, mondja határozottan, ha valaki egy barna ötlejes nyújtana oda. Mintha a papírpénzre gyanakodna. De miután a papírötöst 78-ban leváltotta a gyárkéményekkel díszített, nagy, könnyű alumínium ötlejes, gyorsan hozzászokik. Megköszöni? A lányoknak és a gyerekeknek néha fehér szegfűt ajándékoz, amit a virágboltokban kap. Mert az üzletek rendszerint ellátják valamivel. A nagyáruházban a mamáik a gyerekosztályról leselejtezett pulóvert adnak neki, meg zoknit és sálat. Ő pedig cserébe a centrában is igyekszik hasznossá válni. Például hátul a parkolóban egy nagy, rendszáma alapján jassi teherautónak segít beparkolni, s a városban járatlan, gyanútlan sofőr rábízza magát az elevenül hadonászó, szűk homlokú, turcsi orró emberkére, aki egyre csak integet neki, hogy még jöhet, míg egyszer csak puff. És a teherautósofőr dühösen kipattant a fülkéből, futój, bassza meg, kiáltja, hátra szalad, a kis ember meg csípőretett kézzel felháborodottan mutatja neki,
na akkor már, új te csiájfokút.
Na akkor most gyere, nézd meg, mit csináltál. Az áruház hátsó portásának pedig úgy kellett kimenekítenie, hogy megneverjék. Esküvőkre, temetésekre és keresztelőkre jár énekelni. Ilyenkor recsegős, monoton beszéd hangja mély meleg baritonná változik. Népdalokat, ünnepi köszöntőket és görög katolikus templomi énekeket tud. Ott van Nuszi bácsi nyugdíjazásán is, amire Nuszi bácsi hónapok óta készül. Összegyűjtötte az ötféle húst a kóser csólenthez, amit aztán 2 20 literes fazékban szállít be. A kistermető kortalan emberke pedig, miután a nagyfőnökök elmentek a buliról, megérkezik. Megáll az ajtóban, belefog a köszöntőkbe, az ünneplők pedig borral és sörrel kínálják, de határozottan és sértődötten elutasítja.
Nos, ne bon!
Kezdte összetéveszthetetlen hangján, azaz nem vagyok bolond, hogy megrészegedjek, mint ti, és aztán asztal alatt fetrengek, nem vagyok én bolond. És tényleg, soha senki nem látta inni. Nuszi bácsi csupa nőkből álló munkatársai pedig körül rajongják és megtapsolják, mint egy ügyes gyereket, mert ő a város és a remény. Az együgyű szent, aki soha nem politizált, nem csúfolt és nem utánzott senkit. Ismeretlen számára a gyűlölet, akár csak a papírpénz, a méterrendszer, a jelenléti ív vagy az alkohol. Nem volt soha hazasolymai, sem pionír. Nem jár közmunkára és felvonulásokra. A nővére, akinél lakott, 650 lej beteg nyugdíjat kap utána. Úgy fogják eltemetni, mint egy királyt. Jósolja Nuszi bácsi, amikor Lulu fél óra éneklés, egy kis tálcsó lent és egy nagy szelet torta után sietve elköszön. A királyt pedig úgy fogják agyonverni, mint egy kutyát, teszi hozzá a mama füléhez hajolva, nevetve. Mert az ártatlan, 140 centi magas gyermeknek öntudatlan hatalma volt a város felett. Végül legyőzi a királyt is. 88 őszén a helyi választásokon, amikor elterjedt a hír, hogy erre a választásra mindenképpen, de mindenképpen el kell menni, a lányok talán az iskolában hallották, a mama munkahelyén ilyenekről biztosan nem beszéltek. Nagymi, feltétlenül el kell menned szavazni, kérlelte a kisebbik lány. Szóval a kapuig se tudok elmenni, nemhogy a szomesulba szavazni, válaszolta dühösen a nagymama. Elkísérlek, ölbe viszlek, taxit hívunk, ha akarod, ígérte kisebbik unokája. Taxi? Mondta meg sovány vállát Nagymi. Na, szerusz, arra várhatsz. Az unokája meg egyre csak győzködte. De most nagyon fontos, értsd meg, ez most egészen más lesz. De nagymama szürke kezével csak legyintett, hogy ugyan már mitől lenne más. Előre meg vannak írva a szavazatok, pedig tudta, hogy kötelező elmenni, s hogy estére már be is jelentik a 100%-os részvételt és az egyhangú szavazatok eredményét. És hogy megint Mókuca lesz a megyei első titkár, vagy kire kell szavazni. Tiszta cirkusz az egész. De azért az unokája rábeszélésére mégis szépen felöltözött, kibodorította a haját, kikente a körmét, és elbotorkált. Mert attól félt, hogy baj lesz, ha nem vesz részt. Büntetésből lebontják a házát. De te töltöd ki a papírt, én már nem látok, mondja a nála már egy fejjel magasabb lányra támaszkodva. Így akarsz jönni? Kérdezi az elnyúlt pulóveres, farmeres unokáját nézve. Nagymi, ez nem színház, mondja a lány, és az egykori dohánygyár épületében berendezett, fülke nélküli, üres, szürke szavazóteremben készségesen elmagyarázza a bizottságnak, hogy a nagymama itt van, itt a buletinje is. Tessék, de már nem lát. Úgyhogy két szavazólapot kérünk, és a nagymamát leültetik egy üres székre, a lány pedig odébb megy a két szavazólappal, beül az egyetlen iskolai padba. Gondosan maga elé helyezi a két halvány festékkel nyomott, hártyavékony szürke papírt, de már nem azt írja, mint legelőször, amikor 14. évét betöltve szavazhatott, nem firkálja össze, nem húzza keresztül, nem rajzol halálfejet vagy hóhérbárdot, nem ír cifrakáromkodást és disznóüzenetet sem, hanem mint komoly felnőtt, aki sorsát kezébe veszi, és tudja, hogy most már csak is ő a felelős érte. Mindkét papírra, az üresen hagyott sorba, nyomtatott betűvel ráírja az egyetlen helyes és lehetséges választ, hogy Lulu. Aztán összehajtja a lapokat, és a barna csomagoló papírral borított urnába dobja. Mert 88 őszén már csak egyetlen igaz ember lakik a városban, egyetlen ember, akinek kezéhez sohasem tapadt vér, mert ő volt az, Lulu, aki a helyi választásokat megnyerte. Nem Josif Kovács, született 1951. december 9-én, ezek szerint ekkor 36 éves kolozsvári illetőségű polgár, hanem a kedves, sötét, hullámos hajú, sértődékeny, minden idők fölött álló Lulu, aki egyetlen nevet viselt, mint a szentek, a királyok és a bolondok. Lulu, a gyerekek nagy kedvelője, akinek másnap többen gratulálnak az utcán, rákacsintanak kiflit és perecet, savanyú cukorkát és karamellát dugdosnak a nagy zsebeibe, ő pedig cserébe a lányoknak és a kisgyerekeknek szegfűt osztogat, amit aznap bőven kap a virágboltokban. Délre már tömve vannak a zsebei. Lehúzzák a nagy sötét kabátot, hogy két szárnya a földet sepri. Úgy fest, mint egy sebesült szárnyú angyal, aki kénytelen a földön maradni. És Lulu a Kossuth Lajos utcán boldogan és jókedvűen, mert erre minden nap jó oka van, elsiet a díszes városháza előtt, mert ő lett a győztes, Lulu. Még ha gasság-gasság igazság, meg a fökliá másnapi száma, szokásához híven el is hallgatta elsöprő győzelmét. Front. Reggel óta kint állt az utcán, a nyitott ablak előtt. Mint 74 júliusában jutott eszébe, árvízkor, amikor még itt laktak, és combig ért a víz az egész utcában. Csodás árvíz volt. Emlékezett a didergő lány, 3 éves volt. A Dohány utcában hömpölygött a sáros folyó. De melyik? A Szamos? Vagy a Malomárok? A zuhogó esőben döbbenten ült a kapuban, a nagyapja nyakában. Nagy idő van, mondta nagyapa, mintha néma tanúi lennének a valószerűtlen bibliai eseménynek, amelynek tehetetlenül meg kell adniuk magukat, mert a hatalmas árvíz mindjárt elsodorja őket is, a házat és az egész várost. Az utca felőli ablak akkor is nyitva volt, a frontra, ahogy nagymama mondta, és most is nyitva állt. A lány üres gyomra pedig remegett az izgalomtól, mint akkor. Mert a 3 ablakot csak reggelente nyitották ki, hogy szellőztessenek. Egyébként még nyáron is csukva tartották. Belátnak, meglátják, hogy varrok, vagy hallgatóznak az ablak alatt, hogy miről beszélünk, meg hogy pesti vendégek vannak nálunk, meg hogy magyarul beszélünk, vagy kávét iszunk. Fűzte tovább szigorúan nagymama, s ahogy az idő telt, egyre több félnivalót sorolt. Ezért csak rendkívüli alkalmakkor nyílt ki a frontablak, amikor nagy idő volt, mintha nem is emberkéz nyitná belülről, hanem maga az idő, a feltartóztathatatlan utcai idő, mintha valóban a front húzódna itt, mint a háború alatt, Tordán, vagy most éppen a Dohány utcában, mert a házban bent nem is létezett idő, ott mintha megállt volna egy délelőtti lipisteskedéssel. Csak odakint, az egyirányú utcában telt, s a 3 ablakos ház omladozó falával együtt kívülről, mintha maga lett volna a front, amit tartani kellett, belülről mindig lőállásba állni és megvédeni. Meglátod, egyszer majd a páros oldal ebbe az országba esik, a páratlan a másikba, és útlevéllel megyünk át Buba nénihez egy kávéra, ismételte nagyapa, mintha Buba néni szemközti szürke háza és a kávéja is épp úgy örök és halhatatlan lenne, mint az omladozó 26-os szám. Csak az utca lenne változásban. Az utcát valóban át meg átnevezték, néha megváltoztatták a behajtási irányt, hol egyirányú volt, hol nem, és az egész Dohányt, beleértve az ő házukat is, állandóan lebontással fenyegették, de ma reggel odakint nem látszott semmi rendkívüli. Az emberek ugyanúgy jöttek-mentek, mint más napokon, megálltak a nyitott ablak előtt egy pillanatra, belehallgattak a tévébe, amit a járókelők kedvéért a bentiek felhangosítottak. Megfogták a büdösét? Kiáltotta a konyhából nagymama, amikor a tévében hangosabban üvöltöttek, zavartan össze-vissza kiabáltak, skandáltak valamit, vagy éppen hosszú, feszült szünetet tartva, várhatóan drámai bejelentésre készültek. Mert bár nagymama a szavakat nem értette, pontosan tudta, hogy mi történik. S ugyanezt kérdezték a járókelők is. Lau Prinz, elfogták? A ház előtt álló hosszú hajulánytól, aki jó meleg, kifordított bárány bekecset viselt, amihez vastag gyapjúból kötött ujjat az anyja. A nagymama pedig bélést vart bele. S az ószeren vett egyedi szerzeményét büszkén viselte. No, no, Lau Prinz, válaszolt nyugodtan mindenkinek. Még nem fogták meg. De már nincs sok hátra, tájékoztatta azokat is, akik csak elmentek a ház előtt, akár kérdeztek, akár nem, úgy válaszolt mindenkinek magabiztosan, mint aki többet tud, mint amennyit elárul, azoknak is kikiabált, akik csak sunyítva, a friss hírek iránt látszólag közönösen siettek el a ház előtt. A konyhában is hangosan szólt a Kossuth, a középső szobában az anya telefonált egy végtében, ő pedig időről időre beszaladt a konyhába melegedni. Ivott egy korty kávét, amit nagymama rendületlenül főzött. Már csak amiatt sem hasonlított a közönséges hétköznapokra ez a mai, mert máskor szigorúan csak napi 1 kávé járt. Aztán kiment őrhelyére várakozni. Már a nyomukban vannak, vetette oda vidáman és izgatottan egy érdeklődőnek, mint aki még ennél sokkal többet is tud, de még nem jött el az ideje, hogy elárulja. Zsebredugott kézzel állt, vidáman, aprókat ugrándozva, mint egy riporter, aki két műszakban dolgozik. Egyszerre az üldözők csoportjához is tartozik, meg a nézőket is azonnal tájékoztatja, hogy bekerítették-e már a szörnyet. Odiosul, röppent fel hirtelen az új szóhasználat. A gyűlölt, ez az értelme, tűnődött. Ezt a félelmetes, irodalmi szót az iskolában sohasem hallotta, mert az utca és a ház közt türelmetlenül szaladgálva úgy érezte, mintha bekecse zsebében a járókelők számára láthatatlan, apró fegyvert rejtegetne, amellyel ő is lőni akar majd, ha elkapják, ha eljön az ideje. Tudok már ölni, gondolta derűsen, és szinte megkönnyebbülve, mint aki szépen teljesített egy nehéz vizsgán. Felnőttem, hiszen tényleg nemrég múlt 18. Persze ölni mindenki tud, felnőtt is, gyerek is. Nem kor kérdése, én már eddig is tudtam volna. És a mama éppen akkor kikiáltott bentről. Igen, a mama is tud ölni. A kismacskákat persze nem képes vízbe folytani. Meg is halnék, ha meg kéne ölnöm őket, sápítozik vékony hangon. A piszkos munkát bezzeg a nagymamára hagyja, akinek erre rendszeresített alumínium ruhafőző fazeka van a padláson, és gyerekkorom óta azt hazudják, hogy a macskák elhordják a kicsinyeiket, mert féltik őket tőlünk. Pedig nagymi szokta leforrázni szegényeket, a mama utasítására, aki ilyenkor persze egész nap nem mutatkozik. És este némán és vádlón néz az anyjára, mint egy gyerekgyilkosra. Azt hitték, hülye vagyok, és bevettem ezt a mesét. Mindig tudtam, hogy a kismacskákat leforrázzák. Nagymama nagyon tud ölni, tyúkot is tud vágni, mindenki tud. Nagyapa is, mindig azt hajtogatta szegény nagyti, megölsz ezzel az egész napos szekálással. A nővérem is megölte, a 3 hónapos, nem? 4 hónapos bébiét, amikor terhes lett. És mama ölte meg a papát is, amikor elhagyta. És a mama szúratta le, a malacot is ráhelt. És apa is megölte magát, akkor is megpróbálták eltitkolni, pedig én jártam nála utoljára, akkor délután. Én viszont ma akarok ölni. Ma ölni akarok. Ma ölni fogok? Addig nem fekszem le. Addig nem vagyok hajlandó ágyba menni, amíg meg nem ölöm. Ugrándozott zsebredugott kézzel. Szíve a torkában dobogott, és akkor Lili még egyszer hangosabban kiáltott. Túl kellett ordítani a tévét, nagy szoba és a rádiót is konyha, hogy kislányom, gyere már be, megfázol. Most kaptam a telefont, hogy még csak váradnál vannak. Mire nagymama felpattant a konyhaszékről, mintha megszúrták volna. Jesszusom, már váradnál vannak, és még fel se öltöztem. Aztán nyikordult a spájzajtó, és nagymama bizonytalan léptekkel elindult fölfelé a padlásra. A tévében pedig bemondták, hogy felállították már a bíróságot, és szabályos perben fogják elítélni, a fejére olvassák a vádpontokat. Minek? Képett el a lány. Marhasság! És hirtelen zúgni kezdett a füle, olyan dühös lett, mert úgy érezte, hogy az ő igaz ügye, a személyes igaz ügye nem szorul bírósági tárgyalásra és vádemelésre. Mindenki pontosan tudja a bűneit, ezért haladéktalanul és személyesen kell végrehajtani az ítéletet. És a közelgő bírósági tárgyalás hírét már nem volt hajlandó megosztani a járókelőkkel, olyan tévedésnek hitte, amit mindjárt helyesbítenek. Minek bohóckodni egy perrel? És a keze ökölbe szorult. Le kell lőni, vagy agyon kell verni, követelni kell, hogy a hóhér azonnal hajtsa végre az ítéletet. De én akarok lenni a hóhér. Mert ahogy a nagymama szokta mondani, ezzel a két csóré kezemmel tudnám megfojtani. És elképzelte nagymit, aki most rossz lábán imbolygott felfelé a padlásra, két keskeny, eres és foltos, de még mindig szép és puha kezével neki gyűrközik, hogy megfojtsa. De a sarkon éppen akkor ugrándozva befordult a Cselinszky gyerek. Hátul laktak a fáspincében, ahol az egyetlen dohos szobában nem volt se víz, se gáz. És anya ingyen tanította matekra a fiút. Mihályka piszkos, világos kék füskabátot viselt, amely elől furcsán kidudorodott, mintha terhes lenne, szakadt tréninadrágot és vászon tornacipőt hordott. Valamit szedegetett a szájából, és köpködött, s ahogy közelebb jött, a lány észrevette, hogy a gyerek héjastól eszi a banánt, és a héját köpködi. Vigyorgott és messziről kiáltotta, hogy a főtéren banánt és narancsot osztanak a gyerekeknek. Menjél te is, én háromszor álltam be, és lehúzta a cipzárját, hogy megmutassa a szerzeményét. A fényesen csillogó narancsok úgy világítottak a szürke Dohány utcában, ezen a ködös délelőttön, mintha a fekete-fehér tévében már a nagy, ragyogó, vérpiros tócsát mutatnák. Gyere te is, mondta neki a kis Csiszlik Cselinszki gyerek, mert ő is mindjárt indul vissza. Már nem vagyok gyerek, nekem nem adnak, válaszolta büszkén és keményen a lány. Mi amúgy is mindjárt megyünk ki a repülőtérre a segélyekkel, tette hozzá fontoskodva, és bement a házba, mint akinek komoly dolga van, nem ér rá az utcán fecsegni egy ilyen pisissel. De azért még visszament szólni a Cselinszki gyereknek, hogy hogyan kell megenni egy banánt. Te, le kell szedni a haját, érted? Így, a véginél. Odabent az anyja továbbra is a telefon mellett ült, és szervezett. 70, teherautó! Kiáltotta magabiztosan, és felnézett a lányra, mintha az egész szállítmány már is a sajátja lenne, és rendelkezhetne vele. Mire van szükségük? Kérdezte a telefonban, és egy régi naptárba jegyzetelt. Hívta az árvaházakat, agmeházakat, óvodákat, parókiákat, szülészetet. Nem tudom, mikor szállítunk, kiveszi át, igazgató neve? A nagymama pedig nehezen szuszogva jött le a padlásról. Nagy poros zacskót ölelt magához, óvatosan lerakta a konyhaszékre, aztán leszette a konyhaasztalt. Az apró lábosokat és fazekakat, amelyekben a tegnapi meg tegnap előtti ebédmaradékokat tárolta. Az összes edényt berakta a leherbe. Hát nem tudom, hogy rám jön-e még, anyádra biztos nem lesz jó, meghízott szegény, de talán az anyukáé rámegy. És kezdte széthajtogatni a selyempapírt. A szoknyákat sehol nem kapom, mondta panaszosan. Mindjárt itt vannak, és még le akartam szedni az ujjakat, meg elől a csipkét, hogy kimossam, de nincs már idő rá. A pártája is csak az egyiknek van meg, és kiterítette a két csípős, naftalinszagú, díszes ruhát az asztalon. A velencei csipke ujj a hónajnál, ahol a fekete bársony a csipkével találkozott, megsárgult, két nagy izzadság folt látszott. Anyuka nagyon megizzadt, amikor utoljára rajta volt, mondta. Nagy forróság volt. Áltunk a tűzőnapon a szobor előtt, a lófarkánál, ahogy ti mondjátok, és vártunk szeptember 4-én. Jó, hogy most december van, mosolygott. Most viszont meg fogunk fagyni. Igaz, a feketét, az anyukáét azelőtt sem mostuk ki, pedig ki kellett volna. Mindig olyan hirtelen jött, hogy fel kellett venni. Azelőtt a színházban viselte utoljára, 1919. szeptemberében. Akkor is egyik napról a másikra kellett előszedni, a Hamletre. Akkor úgy beleizzadt szegény, mert akkora tömeg volt, és éjszakáig tartott az előadás. Azt hittük, bezárták a színházat a románok. S egyenesen átzsuppolják a színészeket a határon, mert azt is beszélték, hogy előtte tavaszon, mert ez ősszel volt, szeptemberben, szegény Janovics, a színház igazgatója, a Bolondok házában volt, oda menekült, hogy a románok le ne fogják, mert nem akarta odaadni a románoknak a színházát. Ott ült vagy másfél hónapot a zöld fedelőházban, ami ugyanott volt, mint most a Majális utcában. Egy csomó magyar tisztviselővel ott húzódott meg, így mesélte szegény anyuka. Azért tudta aztán olyan jól eljátszani azt a Hamletet, mert megjárta a Bolondok házát, és állítólag ott írta meg a tanulmányát Shakespeare-ről. Egy egész könyvet, amit persze azóta sem adtak ki ezek a büdösek. Mert a Bolondok házának akkoriban egy nagyon híres orvos volt az igazgatója, Lechner Károly, így hitták. Ő segített, aztán 1919-ben az is elment, vagy kitették. És mindketten rámeredtek a lilás szürke izzadságfoltra, amely a két karöltő alatt úgy terült el, mint egy virágkehely, amely 70 éve, 2 hónapja és 23 napja nyílt ki a déd nagymama hóna alatt. És 70 év sem volt elég, hogy kimossák. Talán a folt iránti tiszteletből, amely egyedül őrizte Soket Mária testének szeptemberi illatát 1919. szeptember 30-ról, amikor a Hunyadi Téri Színházban megnézte élete utolsó színi előadását Janovics Jenő társulatával, amikor a színészek úgy döntöttek, hogy nem teszik le a hűségesküt, és ki sem mennek a színházból, hanem utoljára még eljátsszák a Hamletet, amiben a cenzor már nem engedte a felmentőt, a jó Fortinbrászt megérkezni, mert az előadás így is várhatóan tüntetésbe és órákig tartó állva tapsolásba fullad. A milicisták körülvették a színházat, dédnagymama pedig a győzd meg felőlem és igaz ügyemről a kétkedőket sorok után többé nem hallott szót színpadról, és a ruhaujjat akkor sem bontották le, amikor augusztusban, 21 évvel később, a magyar katonaság bevonulásakor másodszor is beleizzadt. Ezekbe a ruhákba mindig beleizzadtak, gondolta a lány, amikor utcára mentek bennük. Azaz a frontra jutott eszébe, mintha ez a ruha lett volna a nők fronton viselt katonai egyenruhája. Kizárólag utcai viselet, amely állandó készenlétben és várakozásban volt. Ezért sem lehetett kitisztítani az idővel lassan halványuló foltot. Nehogy a mosáshoz a ruhaúj lebontásával egyetlen napra is lehetetlenné tegyék a talán éppen akkor esedékes felvételét. Holott az ünnepi viselet egyszeri alkalomra készült, mint egy menyasszonyi ruha. A dédnagymamáé eredetileg a Mátyás szobor felavatására. 1902-ben a ruhatulajdonosok mégis gyakran mentek benne férjhez, mert dédnagymama másodszor is felvette, 1919-ben a színházban, aztán harmadszor 1940-ben. Mindannyiszor ugyanazt a reménybeli, boldogító és véglegesnek hitt igent rebegve el, és a nagymama is csak egyetlen egyszer mutatta meg a padláson őrzött ruhákat az unokájának, hogy ha majd szüksége lenne rá a lánynak, tudja, hol keresse. Nagymama óvatosan széthajtogatta őket. Felpróbálni nem hagyta, de a kamaszlány, aki a ház feletti, még csak részlegesen feltárt birodalom szenvedélyes kutatója volt, egész kamaszkorában rendszeresen előszedte és titokban nézegette a ruhákat, amelyeknek eredete és célja elhalványult számára. Úgy érezte, mintha egy álarcos báli jelmezt, vagy egy régi, ismeretlen működésű és rendeltetésű tudós műszert venne a kezébe. Megszemlélte a durván kidolgozott boglárta pártán a szakadozott csipkekötényt, a két zsinóros, gyöngyös csipkeújú bársony felsőt. Mindkettőt felpróbálta, az ő mérete volt. S mint aki tudatában van annak, hogy erre a ruhára többé semmi szükség, visszarakta. De most nagymama már varni kezdte a fekete gyöngydíszítést. Anyuka le is van fényképezve ebben a ruhában, egy hintaszékben, egy macskával az ölében. Azóta nem volt hajlandó színházba menni szegény. Állította, hogy ő már megnézte élete legjobb előadását. Annál jobb színház már nem lehetséges. Mire nagyapád mindig hozzátette, hogy az az előadás elmaradhatott volna a Hunyadi téri színházban. 41-ben már Hitler Adolf térnek hívták. Most nem tudom, hogy hívják. Pedig ez a most mégiscsak 45 éve tartott, ami nagymama fejében legfeljebb néhány hónapnyi átmeneti köztes idő lehetett. Szerintem ez a színház szebb, mint Pesten a Víg, barátságosabb. Én is csak 41-ben mentem először. De hallom, te meg, Juci, jártok a román színházba. Makrancos hölgyet láttunk, szólt közbe a lány. És Hamletet is a sétatéri magyar színházban, de ezt már nem árulta el. Kegyeletsértésként hangzott volna a kiterített ruhatársaságában. Apád is járt, na? Ha nem jó anyádra a lila, akkor felveszette. Férfi ruha nem is készült, nálunk legalábbis a családban. Janovics fekete sújtásos bársonyruhában volt. Anyukának megvolt a fénykép, amikor a Hunyadi téri színházat avatták 1906-ba. Aztán állítólag odaadta a jelmeztárnak, mert kihízta, na? De 1918 után hova vegyed fel? Még a színházba se. Nagyapádnak pedig soha nem csináltattunk. Mindig mindenről lemaradt szegény. 40-ben is ott ragadt Oknélé Márén. Apuka pedig a Kejzerjét vette fel. Vagy az Egyenruháját, nem emlékszem. Szegény nagyapád, ha nem szíja azt a sok büdös nacionált, megérhette volna legalább a mait. De ebben a pillanatban kijött anya a hírrel, hogy már Hunyadon vannak, rendőri kísérlettel jönnek. Bánfi Hunyadon? Kiáltott fel nagymama. Milyen rendőri kísérettel? Az csendőrnek mondjuk. Javította ki a lányát, és hozzátette, Lili, nesze, próbáld fel a lilát, én veszem fel a feketét, régen a lila volt az enyém, de most vénasszony fejjel mégsem mehetek lilába. Mire Lili nevetni kezdett. Csak nem akarod díszmagyarban várni a teherautókat? De akkor hirtelen a tévébe mondta, hogy most perceken belül nagyon fontos hírrel jelentkeznek, és a bemondó ugyanaz a kopaszodó szemüveges férfi, aki évekig olvasta a híreket. Zavartan tekintgetett szét, mögötte zaj, lábdobogás hallatszott és kiabálások. Majd egy papírból megint zavartan felolvasta, hogy rövidesen nagyon fontos hírt fognak bemondani. Nagymama bejött, és a tévére merett. – Mi ez a zakata? – kérdezte. Egy darabig még nézte a képernyőt, aztán bizonytalanul megkérdezte, hogy akkor most jönnek-e vagy sem a magyarok, és hogy öltözzön-e, de senki nem válaszolt neki. Aztán visszasántikált a konyhába. Az unokája utána ment, és felszedte a hosszú, fekete, szakadozott csipkefájtlat, amelyet befele jövet, nagymi elejtett. A közbülső szobában utolérte és karon fogta, a nagymama már fél fejjel. Alacsonyabb volt nála. Nagymi, most teherautók jönnek, és cukrot hoznak, meg lisztet, és olajat, és gyógyszereket. Kinyíltak a határok, és szabadság van, érted? Mire nagymama ingerülten válaszolta, tudom én. De a lány szeliden folytatta, hogy nagymi, most új világ jön, érted? Mire a nagymama szelidebben mondta, már annyiszor volt új világ, és tette hozzá, hozhatnál azokból a segélyekből egy rendes olajat, mert az, amit jegyre adnak, tiszta víz, és úgy szökik, nézd meg a kezem. És kinyújtotta barna pöttyös kezét. Mire a gyerek mondta, nem lehet elvenni semmit, anya előre megmondta. Ez nem nekünk van. Mire nagymama dühösen legyintett, akkor kinek? De a gyerek vigyorogva folytatta, és meg fogják ölni a barátunkat. Mi fogjuk megölni, érted? Lehet, hogy már el is kapták a büdösét. Most mindjárt be fogja mondani a tévé. Mire nagymama megszelídült. Én majd akkor hiszem, ha bemondja a Kossuth rádió is. Anya pedig kiszaladt. Úristen, itt vannak, befordultak az utcába, húzom a cipőm! És fogta a táblázatait, meg a füzetét, és kiszaladt. A lány meg utána kiáltott, hogy ő is akar menni rakodni. Nagymama pedig kiállt az ablakba, a frontra. Lili a ház előtt vadul integetett a teherautóknak, hogy álljanak meg, mert ő itt a főszervező. Nála vannak a táblázatok, ő tudja, hogy mi hova kell. Aztán beszállt az első, meglepően kisméretű, 3,5 tonnásba. Mire nagymama is integetni kezdett, és könnyezni. Legalább a zászlót lehozhattuk volna a padlásról, motyogta sírva, pedig a lány soha nem találtott más zászlót, a románon meg a vörösön kívül, ha már utoljára nem vehettem fel a ruhám. Lili is úgy ment el, az apjának abban a rossz kis kerti füskabátjában. És a tévében mondó nyomatékosan és tagoltan ismételte, hogy rövidesen rendkívüli híreket fognak bejelenteni. Kis türelmet kérnek a tisztelt nézőktől. Nagymama pedig ott állt, míg az összes teherautó elvonult, integetett és könnyezett. Aztán boldogan becsukta a frontablakokat, és lezárta a tévét, aminek ő már sohasem fog elhinni semmit. A lány pedig a szürke folyamként hömpölygő teherautó konvojból leindette a legnagyobb és legerősebb kocsit, amely aztán kifordult vele jobbra a Dohány utcából. Megindult a Szamosfalva és a repülőtér irányába, s a magas ülésből kipirulva lenézett az alatta elterülő városra. Kezét ismét zsebre dugta, és bizsergető érzéssel dőlt hátra a meleg fülkében, mintha tökéletes, gyakorlott mesterlövész lenne, akitől ma várják élete első nagy teljesítményét, mert felnőttsége küszöbén rábízták a beavatásnak számító, legsúlyosabb, megtisztelő feladatot. A lány nyugalmat érzett, a gyűlölet és az igazság birtoklásának nyugalmát, mert tudta, hogy alaposan felkészült. Biztosan nem fog tévedni. A keze sem fog remegni. És ahogy Antal tanár úr, a biológia tanár tanította, már az első golyó, pontosan a szűk homlok közepébe fog fúródni.